Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hava Erihárd. Vendégünk ma este Bakondi György kormánybiztos, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem is olyan régen ön azt nyilatkozta a távirati irodának, hogy június végéig a vörös iszapömlés minden károsultja megkapja a kártalanítást. Ugye fél évvel ezelőtt volt ez az ipari katasztrófa. A kártalanítás kifizetése mellett milyen feladatok vannak még hátra? Fél év alatt mennyire sikerült ezt a történetet lezárni?
Egy nagyon bonyolult, összetett, talán azt is megkockáztatom, hogy világviszonylatban is elég példanélkül álló katasztrófa helyzet következett be. Egy ipari szerencsétlenség, amelynek nagyon súlyos anyagi kihatásai, ember életbe esett kárai is voltak. Különféle időszakok zajlottak itt az elmúlt 6 hónapban. Az első, hogy a mentés időszaka volt, amelyik egy nagyon intenzív és speciális erők bevetését igénylő, az ember élet megmentését, a sérültek elszállítását és a túlélők biztonságba helyezését szolgálta. Ezt követőleg jött egy hosszabb időszak, amikor a helyzetet stabilizálni kellett. Olyan új intézményeket kellett bevezetnünk, amelyek előzmény nélküliek a magyar katasztrófavédelem gyakorlatában is. Létrehoztunk helyszíni irányító törzset, amelyet újjáépítési kormányzati koordinációs központnak hívunk most, vagy létrehoztunk egy egészségügyi, kormányzati egészségügyi központot, hiszen ilyen intézménye nem volt Devecsernek és Kolontárnak, ahol biztosítani lehetett a krónikus betegek, a sérültek utógondozását, illetőleg mindazoknak az egészségügyi szűrését, akik agályoskodtak az egészségi állapotukat, illető bizonytalan eredetű információk miatt. Aztán egy külön koordinációs munkát igényelt a karitatív szervezetekkel való együttműködés, ez is jól belátható, hogy ez nagyon fontos, hogy arányosan, igazságosan és a közvélemény által is figyelemmel kísérhető módon kerüljön sor a karitatív adományok jogosultakhoz történő eljuttatása. És akkor rögtön meg kellett kezdenünk a vörösiszap katasztrófa helyszínének, a lakott területeknek a mentesítését. Közben végre kellett hajtanunk egy kitelepítést, talán ön is visszaemlékszik rá, a gátak állapota indokoltá tette Kolontár kiürítését, majd a visszatelepítést. Ez már kevesebb mentőerő, sokkal inkább óriási gépi eszközpark és speciális létszám igénnyel jelentkezett. Egy viszonylag meglepő rövid időn belül, talán 2-3 héten belül sikerült a belterületek lakhatóságát, élhetőségét biztosítani azzal, hogy a vörösiszap eltűnt az utcákról és a kertekből. Ez egy nagy erőfeszítést igényelt. Több ezer ember vett ebben részt, és sok száz gépi technika eszköz, ezek között speciális eszközök is, amelyek képesek voltak ezt felszippantani, azt a vörösiszapot. Ezzel egy időben megkezdődött a későbbi megoldások érdekében a károk felmérése, azért, hogy a döntési helyzetbe hozhassuk a kormányt, hogy ő el tudja dönteni, hogy milyen mértékben, milyen arányban, milyen költségekkel működik közre a normális életfeltételek helyreállítására és a megsemmisült vagy életveszélyessé vált bontásra kötelezett házak tulajdonosainak a megsegítésében. Ebben a kormány gyors döntést hozott. Egy felülről nyitott költségvetési alapot biztosított, amelyből megfelelő kormánydöntés és belügyminiszteri rendelet alapján a költségek leívhatók egy megfelelő ütemezettséggel. Ekkor kezdődött meg a házak tervezése, és az a bonyolult munka, ami a károsultakkal való egyenkénti szerződéskötés, ez egy nagyon kényes dolog, mert meg lehet hozni döntéseket, hogy akkor építünk 300 házat, ez egy nagy döntés, sok pénz, de amikor az egyes emberek problémáival kell szembesülnünk, aki választhatott 3 feltételből, hogy hát ő akkor szeretne az újonnan kijelölt lakóparkba egy új házat, szeretné, hogyha inkább ehelyett egy bárhol Magyarországon egy lakást ő kinéz, hogy tudjon oda költözni, vegyük meg neki, vagy a pénzügyi kártérítést kérni. Na most, hogy az embereknek millió egyéni problémája van, mondjuk egy háznak van 3 tulajdonosa, amelyből egy lakik benne, 2 máshol lakik, ugye az ott lakó inkább lakóparkba szeretne, de a máshol lakó tulajdonosok inkább pénzt szeretnének, stb. Vagy közben elváltak a személyek, vagy valaki meghalt, és akkor az örökösök már másképp gondolták, vagy a házaspár elvált, és akkor most szeretné megoldani, stb. Tehát ezek nagyon sok aprólékos, gondos egyeztetéseket és körültekintő jogi munkát kívántak, miközben ki kellett jelölni a majdani lakóparkok helyszínét, ezek mezőgazdasági területek voltak, meg kellett vásárolni a tulajdonosoktól, utána egy bonyolult jogi eljárással belterületté kellett őket nyilvánítani, és így tovább. Nos, hát ezt elvégezte ez a bizonyos újjáépítési kormányzati koordinációs központ, azt a katasztrófavédelmnek egy tábornoka vezeti mind a mai napig. Az első időszakban 30-40 emberünk volt lent, most olyan 20-25 ember dolgozik minden nap a mi részünkről a helyszínen, de ezen kívül sokan dolgoznak a külterületek mentesítésével is. Haladéktalanul meg kellett tervezni a külterületi mentesítést, azonnali lépéseket kellett tenni a katasztrófa másnapján a élővizek védelme érdekében, vagy a nemzetközi vízi utakat ne érje el a szennyezés. Ezek speciális mérnöki szaktudást igénylő, óriási volumenű munkákat jelentettek. Keresztgátakat kellett építeni a folyóba, hogy lelassuljon és leülepedjen a Vörösiszap. 18 000 tonna gipszet és óriási mennyiségű savasanyagot kellett a vízhez adagolni, hogy a lúgos kémhatást lekössük. Minden sikerrel járt, és nem ért el sem a Rábát, sem a Dunát a szennyezés. Ezzel egy időben egy, talán azt mondhatnám, hogy világszerte is figyelmet keltő lépést tettünk, mégpedig abban, hogy az állami felügyelet a közösség érdekében a törvényalkotó akaratából és a kormány döntése után állami felügyelet alá helyeztük a MOL-t, ami azt jelenti, hogy a tulajdonviszonyok nem változtak, a tulajdonosi menedzsment jogokat nem vette át az állam, azonban gondos munkával felügyeltük a mindennapjait a gyárnak, hogy megoldjuk azokat a kérdéseket, amelyet a kormánybiztonság elé kitűzött a parlament, a termelés gyors újraindítását, amelyiknek rendkívül fontos jelentősége van, hiszen 6000 ember megélhetését biztosítja a MOL, óriási exportpiacra termel a MOL, tehát ez egy fontos lépés volt, ugyanakkor meg kellett előznünk, hogy újabb katasztrófa következzen, be védőgátrendszert kellett építeni, közben meg kellett tervezni, hogy mi történjen az átszakadt gáttal, újabb tározót kellett üzembe helyezni. Szóval ez egy közben el kellett indítani a egységes környezet használati engedélyezési eljárás, ez egy több hónapos feszített munkát igényel.
A MOL engedélyezését, tehát a cégnek az engedélyezését.
Így van. Aztán el kellett, ahhoz, hogy ilyen engedélyt kaphasson a MOL, ehhez át kellett térni a száraz technológiára, ezt föl kellett kutatni, hogy a világban hol van ilyen és hogyan működhet ez, ezt is sikerrel megoldottuk. Szóval egy rendkívül megfeszített munka zajlott. A károk, ugye egyrészt vannak az ingatlanok, 87 házat építünk Devecseri lakóparkba, 21-et a Kolontári lakóparkba.
Itt van még függőben károsult a...
Itt már nincs, és Somlóvásárhelyen van még egy ház, azt ott építjük természetesen. A ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások megkötésre kerültek, legyen szó építésről, lakásvásárlásról vagy pénzügyi kártanításról. Ami még ebben az ingatlan dologban hátra van, hogy bizonyos közszolgáltatásokat nyújtó intézmények is megsemmisültek, vagy súlyosan megsérültek, ilyen például a rendőrös, vagy ilyen a posta, vagy a körzeti orvos szolgálati helye, és így tovább. Tehát ezeket kellett először rendezni. Utána ugye jött az, hogy na az ingóságok, és föl kellett mérni az emberek. Bejelentették, hogy milyen ingóságuk semmisült meg, mindezt a munkát akár az ingatlan, akár az ingóság igazságügyi szakértőkkel kellett elvégezni, hiszen az állam ezeket a költségeket csak megelőlegezi, és ma a majdani kár okozóval szemben érvényesíteni kívánja, egy bírósági eljáráshoz szükséges, hogy dokumentált tények álljanak rendelkezésre. Ezért aztán a Magyar Bútor Szövetséggel kötöttünk szerződést, amely lakberendezők bevonásával több mint 3000 típusú bútorból tesz lehetővé választást és a helyszínek berendezését. Közben el kellett indítanunk a gépjárművekbe és egyéb ruházatba, egyebekbe keletkezett károkat, azok felmérését és rendezését. Miközben hátra van a zajlik, ez is megtörtént a bejelentés, ennek most igazságügyi szakértők ellenőrzik ezt. Ez pedig a vállalkozóknak a kárait jelenti. Itt ugye ingatlanokról is szó van gépi eszközöktől, raktári készletekről, nyersanyagról, stb. Tulajdonképpen tehát egy teljes körű kártalanítás van, amit az állam nem tud fölvállalni, az a úgynevezett nem vagyoni kártérítés a magánszemélyeknél, tehát aki elveszített az édesanyját, vagy a gyermeke meghalt, ezt csak a bíróság tudja mérlegelni, illetőleg a vállalkozásoknál az elmaradt haszon. Ezt megint nagyon nehéz lenne egy közigazgatási eljárás keretében rendezni, ezek majd a bíróságra maradnak, amennyiben a felek úgy gondolják, hogy ők pert indítanak. A vörösiszap külterületről történő összegyűjtése, a teljes körű mentesítése és a mezőgazdasági földek sorsának rendezése, a telek cserék a magánszemélyekkel vagy a pénzbeli megvásárlás mind-mind hosszas egyeztetéseket, eljárásokat igényeltek, miközben meg kellett kezdeni a folyómedrek kotrását is, azért, hogy mi hamarabb a helyzet ilyen értelemben is normalizálódhasson.
A kártalanítás, ugye azt mondta, hogy azt idéztük öntől, hogy június végéig minden károsult megkapja a kártalanítást, minden magánszemély, vállalkozás, közintézmény, tehát ez a pénzbeni, amiért az állam jót tud állni, vagy amiért az állam felelősséget tud vállalni, vagy be tudja vállalni a kártalanítást, ezek az ügyek fognak lezárulni június végéig?
Igen, igen, az új házak építése és a kártalanítás vagy lakásvásárlási kérdések lezárulnak. Ami nyitva marad a június 30-a utánra, az részben a külterületek és a folyómedrek mentesítése, mert az fizikailag sem készülhet, hiszen több száz hektáról van szó. Másrészt pedig az elnyúlik október 4-éig, ami egyébként az emlékhelyet, ez Devecse Kolontáron, vagy az emlékparkot, amely meg Devecsetén, ott patak épül, meg sportlétesítmény, meg stb. Tudnélik, ugye az emberek által felajánlott pénzeszközök, amelyeket részben a kármentő alapnak, részben pedig közvetlenül az önkormányzatoknak adtak. Ezt úgy szeretnénk felhasználni, hogy az állam által nyújtott mentesítésen túl a karitatív szervezetekkel is összehangolt pénzfelhasználásra kerüljön sor, hogy ne csak a magánszemélyek kerüljenek legalább olyan helyzetbe, vagy jobb helyzetbe, mint a károk előtt voltak, hanem a térség egészének a fejlődését, lakhatását, lakhatóságát, és az ott élők lakosság megtartó képességét, az ott élő közösségnek az erősítését, erre szolgál sportlétesítmény, kerékpárút, emlékpark, stb. Ez október 4-éig tart, és október 4-én a katasztrófa első évfordulóján szeretnénk ezt az emlékparkot és az emlékhelyet felavatni.
Ha már dátumokat említett, ugye március 31-én lejárt az eredeti vészhelyzetre vonatkozó kihirdetés, hogy az országgyűlés ezt meghosszabbította június végéig.
Így van.
Miért volt erre szükség?
Ha belegondol az ott folyó munkátok nagyságában, ugye még nem készült el az automata savazómű, rendszeresen ellenőrzés alatt kell tartanunk a falak állapotát, a tározók falának az állapotát, vannak csurgalékvizek, még a folyómedrek ellenőrzése, felügyeletre alatt tartása zajlik. A technológia váltás még nem befejezett, tehát ezek mind olyan bizonytalansági tényezőt jelentenek, beleértve az újjáépítéssel kapcsolatos speciális gyors közigazgatási eljárásokat, hiszen mondjuk egy engedélyezési tervnek az építési hatósági engedélyezése egy nap alatt zárul le. Ezek olyan különleges gyors közigazgatási eljárást igényelnek, amelyek egy normál helyzetben nem követhetők, a jogszabály szerint csak veszélyhelyzetben van erre, tehát a tényleges veszélyeztetettség és a közigazgatási eljárások tették szükségessé ezt a döntést, hogy június 30-ig az országgyűlés meghosszabbítsa a kihirdetett veszélyhelyzetet.
Elképzelhető, hogy szükség lesz még egy hosszabbításra? Tehát lehetnek olyan munkák, amik elhúzódnak?
Nem szeretnék ebben jósolgatni. Én nagyon remélem, hogy ez az ügy június 30-ig nyugvó pontra jut, és a helyzet kezelését már most, mint az emlékpark, emlékhely, meg a különféle egyéb közösségi fejlesztések kérdésében visszaadhatjuk a további fejlesztések jogkörét az önkormányzatoknak, és ők folytathatják azt a munkát, amit mi reményeink szerint június 30-ig befejezünk.
Ugye a fél éves évforduló alkalmából több helyütt ugye azt is mondta, hogy a helyreállításhoz, vagy a még hátralévő munkákhoz még több milliárd forintra lehet szükség.
Ez egészen biztos.
Megbecsülhető, hogy mennyire és milyen nagyobb feladatok vannak még? Hát most nyilván nagyon sok kis feladat van még, de melyek azok a legnagyobb munkák, amik hátra vannak még?
Tehát ami hátra van, ez olyan durván a bejelentett kárérték 2,5 milliárd, amit a vállalkozások által bejelentett kár, nyilván ezek az ellenőrzése majd most következik, és ez követőleg kerül sor szerződéskötésre. Még hátra vannak az ingóságokkal kapcsolatos kifizetések, És hát nem utolsó sorban azért hátra van a külterületen elsősorban a folyómentek medreknek a mentesítése, kotrása, amely egy nagyon bonyolult műszaki feladatot jelent, és hát ebből kifolyólag éppen eléggé költséges is. Tehát én azt gondolom, hogy még több milliárd forint kifizetésére fog sor kerülni.
Ja, már említette azt, hogy nagyon fontos feladat volt a ma az ERT működésének az elindítása és a fenntartása, ugye azért nem csak azért, mert hogy ugye 6000 embernek ad munkát, hiszen, hanem azért is, mert egy fontos tényező, hogy működtetni kell a céget. Ugye az elmúlt napok híre volt, hogy a ma az ERT-nek van egy jelentős tartozása az áramszolgáltatója felé, legalábbis ez ugye nyilvánosságra került. Hogy látja most a ma az ERT helyzetét?
Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a kártérítéseket megfizethesse a MOL, az állam által megelőlegzett és többször bejelentettük, hogy ezt a károkozóval szemben érvényesíteni kívánjuk jogi eljárás keretében, és hogy a szükséges fejlesztéseket végrehajtsa, akár a száraz technológiára átállása, akár az önálló savazómű, stb., amikről itt most szót váltottunk, a tízes tározó visszazárását és így tovább, azok akkor fedezhetők a sikereséjével a MOL által, hogyha termel, ha bevétele van. Tehát nem csak arról van szó, hogy 6000 ember megélhetése, nem csak arról van szó, hogy az exportpiac vesztés lenne a magyar gazdaságnak, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ez a gyár azért Európa negyedik legnagyobb ilyen típusú gyára, tehát egy nagyon komoly kapacitással, és ezen belül igen kurens anyagok gyártásával is foglalkozik. Ezért a gyártásnak, a gyártás folyamatosságának, sőt, annak a felfuttatásának, hiszen áremelkedéseket is végrehajtottunk az eladási áraknál, és szigorú felügyelet alatt tartjuk a kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat. Azt gondolom, hogy 2-3 héten belül a heti likviditása a gyárnak most már a termelés felfuttatásával és a szállítások folyamatos biztosításával, valamint a legfontosabb munkák befejeztével eléri azt a szintet, hogy törleszteni tudja például az EON-nal szembeni tartozásait. Egyébként a múlt héten és ezen a héten is több száz ezer eurós előtt már térített az ő tartozásából. Nagyon nehéz itt tehát erről közérthetően beszélni, hiszen lehet ezt mondani, hogy egy Veszprém nagyságú városnak az áramellátása, csak itt ugye minden más nagyságrend, mint egy átlagos ember, bármelyikünk a saját gazdálkodásába föl tudja fogni, hogy mennyivel tartozik, tehát ez egy 2 milliárd, ez egy rettenetes összeg egyébként, de ha figyelembe veszük, hogy mennyi a malnak teljes termelés esetén a heti bevétele, akkor azért nem olyan rettenetes összeg ám ez. Én azt hiszem, hogy az EON-nal épp a mai napon is egyeztető tárgyalás folytatott a gyárnak a menedzsmentje, amiben részt vett természetesen az állami felügyelet képviselője is. Úgy gondolom, hogy megállapodhatnak abban, hogy hogyan törleszti ezt a tartozását a MOL, hiszen természetesen nem csak az EON-nak, hanem más beszállítóknak is tartoznak, de ezek átütemezésre kerültek, illetőleg a különféle fejlesztések érdekében a bankoktól felvett hitelállományát is törlesztenie kell a MOL-nak. Tehát ez egy bonyolult gazdasági kérdés, üzemvezetési kérdés, amely jó úton van a megnyugtató megoldás irányában.
Meddig lesz, vagy meddig lehet szükség arra, hogy a MOL ilyen szoros állami felügyelet mellett működjön? Meddig indokolt ez ön szerint?
A kormány döntés, amivel engem kineveztek kormánybiztosnak, az azt mondja, hogy az én kinevezésem az a veszélyhelyzet fennállásáig, de legfeljebb 2 éves időtartamra szól. Ebből az következik, hogy amikor az összes körülmények miatt nem szükséges már a veszélyhelyzetnek a fenntartása, akkor az állami felügyelet is megszüntetésre kerülhet, és ha pedig ez szükségesé válna, amit ön kérdezett tőlem az elég, hogy esetleg meg kell-e hosszabbítani, ezt nem tudnám most megmondani, nem tudom, mi lesz majd júniusban, akkor azt gondolom, hogy ennek a végső határa adott 2 évbe határozta meg a kinevezés időtartamát a kormányzat. Természetesen nem egyedül látom el ezt a feladatot, ezt egy ember nem tudja ellátni természetesen, és nem vihettem oda magammal tűzoltókat, vagy polgári védelmi tiszteket, olyan szakértőket kellett oda vinnem egy csapatba, akiket egyébként bemutattam a médiának, akik személyes tapasztalatokkal rendelkeznek nagy gazdálkodó szervezetek vezetésében, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban és pénzügyi gazdálkodási kérdésekben, valamint vegyipari és alumíniumfeldolgozási szakkérdésekben, amelyekkel maga biztosan jelölhettük ki, hogy melyek azok a területek, amelyek a szoros állami felügyelet szempontjából fontosak. Azért még megjegyzem, hogy ez a megoldás, amit a magyar kormány választott, ebben világelsők vagyunk, nincs ilyen, máshol nem történt ilyen. És hogyha belegondolunk, hogy mondjuk a mexikói öbölnél a károkozó az egy magánvállalat volt, és az amerikai lakosság is várta és igényelte a kormányzat beleavatkozását, vagy például most a japán földrengés és atomerőmű probléma is egy magánvállalat tulajdonában álló atomerőműnél történt. Tehát itt a magyar kormány egy ilyen döntést hozott, amelyik én úgy hiszem, hogy a közösség érdekében, a magyar lakosság érdekében ez egy fontos lépés volt, és úgy gondolom, hogy azokat a reményeket, amelyeket ekkor támasztott a Magyarországgyűlés, illetve a kormányzat, az állami felügyelettel szembe ezeket teljesíteni tudtuk.
Egyébként hogy látja most, hogy ugye a MOL ZRT a térség egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb foglalkoztatója, és nagyon sok szálon kötődik a térséghez, ugyanakkor mégiscsak hozzá kapcsolódik az elmúlt, vagy Magyarország talán újkori történetének a legnagyobb ipari katasztrófája. Ön szerint a MOL ZRT, ha a működési feltételeket nézzük ebből a szempontból, tehát a megítélése a MOL ZRT-ről kialakított közön, az mennyire módosult-e most a térségben? Ön mit tapasztal?
Ugye azért... Tehát több összefüggése is van ennek a kérdésnek, már csak azért is, mert ugye a MOL az nem önmagában csak egy ajkai gyár, hanem bányái vannak Magyarországon, és számos leányvállalatot működtet külföldön több országban is, tehát ez egy hatalmas vállalat, birodalomról van itt szó. Ez a dolog egyik része, tehát ez nem csak ajka, hanem azért erre az egész alumínium piac. Nagyon figyel, én számos megkeresést kaptam alumínium piaci szereplőktől, és beható érdeklődés volt a vállalat iránt, akár a külföldi konkurensek, akár a tartós vevők közül, hogy a vevői szállítások stabilitása biztosítható. Tehát ez egy nemzetközi érdeklődést kiváltó kérdés. A másik aspektusa, hogy hát 30 évnél régebben működik itt ez a gyár, és az ott élők egyrészt ott dolgoznak, és hozzászoktak, hogy bizony itt ez egy ilyen vörös színű üzem belül, ha valaki bemegy a gyárba, hát most már azért jelentős, hogy is mondjam, karbantartások és javítások és helyreállítások történtek ott is, de azért az emberek megszokták, hogy ott a vörös iszabba kell járkálni, és ezzel dolgoznak a vegyi gyárba, és hát bizony előfordulhatott, hogy a vörös iszab finom szemcsét a szél elsodort az ott élőknek, tehát ez ilyen értelemben megszokták az 3 évtized alatt. Az, hogy történt egy ilyen katasztrófa, az nyilván az egész magyar társadalmat megrázta, hogy egyáltalán hogy történhetett ez? Hogy történhetett az, hogy ilyen szörnyű katasztrófa következett be, hogy miért nem lehetett ezt megelőzni? Mi okozhatta a tragédiát, és ez a vörös áradat, amelyik ott a 3 települést elérte, ez nyilván az ott élőknek pedig egy borzasztó trauma, és mivel a világ összes médiája a helyszínen volt, több 100 külföldi tévéstáb, tehát ennek egy óriási világhíre volt, az embereket ez megrázta, és azóta azt tapasztalom, hogy akár az Európai Unióban, akár az ENSZ-nél, speciális szervezeteinél, nagyfokú érdeklődés van a MOL iránt. Éppen múlt héten pénteken kormány megbízásából részt vettem egy kerekasztal beszélgetésen, amelyet az Európai Néppárt budapesti kongresszusa kapcsán rendeztek, ahol kifejezetten a vörösiszap katasztrófa volt a napi renden, és szemmel látható volt a résztvevő Európai Uniós képviselők részéről, de egyébként az Európai Unió környezetvédelmi főigazgatósága részéről is a nagyfokú érdeklődés, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a helyzetet, mi történt, és mi okozhatta, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg újra. Ráadásul mi a legteljesebb nyitottsággal kezeltük ezt a kérdést, hiszen a katasztrófa másnapján a Magyar Tudományos Akadémia kutatója helyszínen voltak, és meghívtuk ide az Európai Unió szakértőit, és meghívtuk ide a WHO-nak a szakértőit, részben, hogy adjanak tanácsot, hiszen ez előzmény nélküli, másrészt pedig azért, hogy az általunk mért eredményeket, legyen szó a vörösiszap összetételéről, legyen szó a talajvízről, a levegőszennyezettségről, és így tovább, amiket mi általunk telepített mérőeszközök ott mérnek, akkor azt hitelesítsék erre hivatott nemzetközi szervezetek. Tehát segítséget is kaptunk, meg nagyfokú érdeklődést tapasztalunk.
Bakondi György kormánybiztos, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.